Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Sok érdekességet tartogat a mai műsor is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, kiderül, hogy mi az Alzheimer-kor 8 figyelmeztető tünete. Az emberiség élelme nagyban függ a méhek beporzó munkájától. Kiderül, hogy melyik az a titokzatos bálna, aminek csak a hangját ismerjük. Indul az orosz Mars misszió. Eredeti holdkőzetet állítottak ki Magyarországon, a jövő városát tervezi Kína. Szupergyors busz föld alatti létesülhet a városokban, és hidrogénes rendőrautókat vethetnek be Londonban. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenek előtt arról hallhatnak, hogy idegblokkolással küzdenek a kövérség ellen. Amerikai kutatók egy új tanulmányban azt vizsgálták, hogy vajon a bolygó ideg blokkádja eredményezhet-e extrém túlsúly esetén viszonylag gyors súlyvesztést, ami pedig jelentősen csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Az eredmények szerint az így kezelt betegek csoportja gyorsabban vesztett a súlyából, mint a kontrollcsoport, ám ez nem volt olyan mértékű, ahogyan azt a vizsgálat tervezésekor gondolták. A bolygóideg, azaz a nervus vagus működése fontos szerepet játszik az anyagcserében és a tehetségérzet kialakulásában, épp ezért a kutatócsoport korábbi tanulmányokra alapozva úgy vélte, hogy az ideg blokkolása tehetségérzetet idéz elő, ami hatékony a fogyásban. A kezelés során minimális beavatkozással, úgynevezett laparoszkópiás műtét során egy készülékben elektródákat helyeznek be a bőr alá, ezek pedig nagy frekvenciájú árammal akadályozzák meg az agy és a gyomor, valamint a hasnyálmirigy között az idegi impulzusok áramlását. A módszer tesztelését azért is fontosnak tartották, mert ez az eljárás sokkal kisebb beavatkozással jár, mint a hagyományos gyomorszűkítő eljárások, például a gyomorgyűrű vagy a gyomor bypass műtétje, amelyek fizikailag is módosítják az emésztőrendszer felépítését. A Recharge elnevezésű vizsgálatban a betegek testtömegindexe 35 és 40, illetve 40 és 45 kg per négyzetméter között mozgott, és legalább egy túlsúly okozta betegséggel is együtt éltek. 162 résztvevő olyan készüléket kapott, amely napi 12 órában blokkolta a bolygóideg működését, míg 77 résztvevő placebo készülékkel élt, amely minden tekintetben hasonlított a terápiás készülékhez, ám a bolygóideg blokkolására nem volt képes. Az ideg blokkolásával a működő készüléket viselő csoport tagjai 12 hónapon át átlagosan súlyfeleslegük 24,4%-át, kiindulási testsúlyuk 9,2%-át adták le. A placebót viselő kontrollcsoportban ez az aránya a súlyfelesleg csaknem 16%-a, illetve a kiindulási testsúly 6%-a volt. A különbség 8,5%, ami nem érte el a vizsgálat kezdetén kitűzött 10%-pontos célt. Bár az világossá vált, hogy a bolygóideg blokkolásával kezelt csoport többet vesztett súlyából, mint a kontrollcsoport. A műtét az esetek 8,6%-ában okozott jelentős mellékhatásokat, ezek azonban a vizsgálat szerint kevésbé voltak súlyosak, mint azok, amelyekkel a hagyományos, az emésztőrendszer anatómiájába beavatkozó operációk járnak. A vizsgálatot végző kutatók közleménye szerint az ideg blokkolásának hatékonyságát, hosszú távú hatását és biztonságát más túlsúly elleni kezelésekkel összehasonlítva további vizsgálatokkal kell igazolni. Úgy vélik, hogy a bolygóideg blokkolása valóban innovatív eljárás, de a súlyos elhízás kezelésének nem elég tartós és hatásos módszere. A kritikusok arra is rámutatnak, hogy a műtét és a mérsékelten intenzív életmódváltás, illetve ennek tanácsadással történő segítése nem sokkal hatékonyabb, mint az intenzív életmódváltás és az ehhez járuló tanácsadás önmagában, műtét nélkül. Ezt a módszert a Look Ahead nevű programban használták, és egy év alatt 8,6%-os fogyást értek el a segítségével, invazív beavatkozás nélkül. A hagyományos gyomorszűkítő műtéti megoldások viszont azonnali fogyással adnak megoldást a problémára. az idegblokkolás esetében klinikailag fontosak a mellékhatások, és egyelőre nem ismerik a hosszú távú visszahízás arányát, illetve azt sem, hogy milyen arányban válnak szükségessé ismételt műtétek. Új eljárással, idegblokkolással küzdenek a túlsúly ellen, erről szóltunk az elmúlt percekben, ami pedig a folytatást illeti, még mindig orvostudomány, kiderül, hogy mi az Alzheimer-kór 8 figyelmeztető tünete.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A következő percekben kiderül, hogy mi az Alzheimer-kór 8 figyelmeztető tünete. A betegség előre haladtával minden, amit jól ismerünk, idegenné válik. A világ furcsa hely lesz, ahol ismeretlenek veszik át a szeretteink helyét, és a labirintussá változik a megszokott lakásunk. Ám az Alzheimer-kór nem hirtelen egyik napról a másikra alakul ki. Az első jelek évtizedekkel korábban megjelennek. A korai diagnózis különösen fontos, mert bár a kór nem gyógyítható, megfelelő kezeléssel le lehet lassítani, sőt, akár meg is lehet állítani. Most nézzük, mik ezek a jelek. Az első a gyakori botladozás. Az Alzheimer-kór egyik első jele, ha valaki képtelen egyszerre menni és beszélni. Bár ez két nagyon is alapszintű tevékenység, amiket automatikusan végzünk, végrehajtásához megosztott figyelemre van szükség. A betegek többsége ezért automatikusan lassabban kezd járni, gyakran megbotlik és meg-megáll, amikor beszélni akar. Az biztos, hogy aki képes séta közben visszafelé számolni, megnyugodhat, minden rendben van vele. Tessék kipróbálni. Aztán a memóriavesztést tartják az Alzheimer legfőbb tünetének, de valójában nagyon nehezen megfogható, mi számít normálisnak és mi ad okot gyanakvásra, hiszen időnként mindannyian elfelejtünk dolgokat, találkozókat, évfordulókat. Az Alzheimeres leépülés azonban először a rövid távú memóriát érinti. Azt felejtjük el, amit pár perce hallottunk. Aki vissza tud mondani egy telefonszámot rögtön azután, hogy elmondták neki, annak nem kell aggódnia. Aztán a harmadik, idegen környék. A korai tünetek között megjelenhet a gyakori eltévedés is. Az persze még nem ad okot aggodalomra, hogy valaki rossz megállónál száll le, vagy rossz sarkon fordul be. Inkább az, ha ilyenkor nem tudja könnyedén kijavítani ezt a tévedést. Kétségbe esik és nagyon nehezen talál haza, noha alapvetően ismerős környéken jár. A negyedik, logikátlan pénzügyek. Sok esetben a hozzátartozók számára az első gyanús jel, hogy a korábban óvatos, előrelátó hozzátartozó hirtelen költekezni kezd, méghozzá teljesen logikátlan módon. Drága háztartási gépeket vesz, házaló ügynököktől, de közben nem fizeti be a gázszámlát, azt állítva, hogy a szolgáltató nem érdemli meg, hogy utaljon neki. Az ötödik, nem megy a gombolás. A betegség során sérülnek a finom motoros képességek, így egyre több nehézséget okozhatnak az olyan tevékenységek, mint a gombolása, a cipő bekötése vagy a nyakkendő megkötése. Nem feltétlenül a betegség jele az, amikor a korral gyengébb vagy reszketősebb lesz valakinek a keze. Inkább az, ha nem is tudja, mit kellene csinálnia az adott tárggyal, ha valaki nem emlékszik mondjuk a hurkolás mikéntjére. A hatodik, kallódó tárgyak. Kinek keresni időnként kulcsát vagy a kocsiját a parkolóban. Ám amikor végül megvan egy normális agyműködésű ember, a homlokára csap és már tudja is, hogy a keresett tárgy hogyan került oda. Az Alzheimer-kórban szenvedőkre jellemző, hogy kifejezetten furcsa, bizarr helyekre pakolják a dolgaikat. A papucsot a sütőbe, a kulcsot a mélyhűtőbe. És később sem emlékeznek rá, hogy ezt ők tették volna. Sokan annyira felháborodnak és megijednek, amikor ezt tapasztalják, hogy meggyanúsítják a velük együtt lakókat is, hogy tréfát űznek velük. Aztán itt a hetedik, az elveszett idő. Az Alzheimer-kórban szenvedők számára az idő egészen máshogy múlik. Néha perceket is óráknak éreznek, és halálra aggódják magukat. Hová tűnt a házastársuk, aki csak tejért ugrott le? Máskor fel sem tűnik nekik, hogy már órák óta csapot pucolnak, vagy ugyanazt a polcot törölgetik újra és újra. Előfordulhat, hogy megkérdezik a gyerekeiktől, mit csináltak az elmúlt hetekben, amikor feléjük se néztek. Noha minden nap jönnek látogatni. A nyolcadik, a látászavar. Az Alzheimereseknek nem a szemükkel van gond, hanem a látottak megértésével. Aki sokat vezet, annak számára riasztó lehet rádöbbenni, hogy újabban képtelen felmérni egy másik tárgy távolságát vagy sebességét, esetleg két különböző színű dolgot. Sokan ilyenkor úgy döntenek, többé inkább nem vezetnek. Nos, mi növeli az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát? A fejsérülés, a cukorbetegség, a kevés alvás, a magas vérnyomás, az elhízás, és amivel csökkenteni lehet a betegség kockázatát, fontos ételek például a kelkáposzta, a sütőtök, a paddizsán, a dió és az áfonya, a fahéj és a kurkuma fogyasztás. Ezen kívül hasznos a tánc, mert a harmonikus mozgás csökkenti a stresszt, a táncpartner, a közösség pedig védelmező szociális hálót sző az ember köré. Fontos a rejtvényfejtés az agyi aktivitáshoz, valamint a megfelelő mennyiségű pihentető alvás. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még az élővilágnál, de kicsit más téma, az emberiség élelme nagyban függ a méhek beporzó munkájától.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az emberiség élelme nagyban függ a méhek beporzó munkájától, ez tehát a következő témánk. A legtöbb virágos növény beporzását nem csak a mezőgazdasági kultúrákban, hanem a természetközeli élőhelyeken is rovarok végzik. A beporzók kapcsán a hétköznapokban általában a házi méhek jutnak eszünkbe, ám fontos tudni, hogy a világ több mint 20 000, hazánk és a Kárpát-medence területén pedig mintegy 700 méhfaj fordul elő. Összességében pedig az emberiség élelmének 30-35%-a függ a beporzó rovarok munkájának sikerétől. A házi méheknek emellett közvetlenül kimutatható gazdasági szerepük is van, hiszen az élelmiszer, gyógyszer és kozmetikai ipar a méz és méviasz mellett virágport, mépempőt, propoliszt és mémérget is hasznosít. A mélegelőket látogató méheket azonban napjainkban számos veszély fenyegeti, melynek hátterében főként az emberi tevékenység áll. Egyes növényvédőszerek méhekre gyakorolt negatív hatásait például egy Magyarországra, Angliára és Németországra kiterjedő nagyléptékű kísérletsorozat eredményei támasztották alá, melyben a Szent István Egyetem is részt vett. A kutatási eredmények a neonikotinoidok végleges betiltásához is közelebb vihetnek, ezeket főként vetőmagok csávázására használják. A magba kerülő hatóanyag a csírázást követően szívódik fel a növekvő növénybe és fejti ki rovarölő hatását a növényt fogyasztó kártevőkre. Az elmúlt években közölt vizsgálati eredmények azonban rámutattak, hogy ezek a szerek kis mennyiségben az adott növény nektárjába és pollenjébe is bejuthatnak. És bár a virágokat látogató hasznos rovarokat közvetlenül nem pusztítják el, termékenységük csökkenését, valamint tájékozódási zavarokat okozva rájuk nézve is károsak. A méhek térbeli tájékozódása az égbolt polarizációs mintázatán alapszik, amely derült, részben felhős, borult és ködös időben egyaránt biztos iránytűt jelent a rovarok számára. Ennek segítségével meg tudják becsülni a nektárforrás és a kaptár közti repülési irányt és távolságot, de az út megtételéhez szükséges bioüzemanyag mennyiségére is következtetni tudnak. Utóbbit azért kell szinte tökéletes pontossággal tudniuk, hogy virágmustrájukról a lehető legtöbb pollennel vagy nektárral térhessenek vissza a családjukhoz. Útközben csak annyival több mézet szívnak fel a szükségesnél, ami 100-150 méter többlet út megtételéhez elegendő. Rájuk nézve tehát már egy kisebb tájékozódási zavar és egy rövid kerülő is végzetes lehet, az útvesztőben kiürülő mészhólyagjukkal ugyanis nem jutnak vissza a kaptárjukba. A vadbeporzókat és házi méheket a klímaváltozás hatásai is érzékenyen érintik. A szélsőséges időjárási helyzetek befolyásolják a méhek viselkedését, és a megszokottól eltérő rövidebb virágzási idő, valamint a hőségnapok számának növekedése a nektártermelés tekintetében is jelenthetnek problémát. Ahogyan arra 2018. március 10-én először életre hívott beporzók napja is rávilágít, a megoldást a mezőgazdaság fenntarthatóbbá tétele jelenthetné, amely a többi között a növényvédőszerek használatának csökkentése, a méhtartás körülményeinek javítása, illetve a vadvirágokkal borított szegélyek létesítése révén valósulhat meg. Egy korábbi kutatásból ugyanis kiderült, hogy a mezőgazdasági területek szegélyeire vetett virágos növények nagy mértékben vonzzák a méheket és az egyéb viráglátogató rovarokat, ami hatékonyan erősítheti az adott terület méhfaunáját. A tenyésztett és vadon élő méhek állománya mind Európában, mind Észak-Amerikában jól láthatóan csökkent az elmúlt évtizedekben. Mivel kultúrnövényeink beporzását jó részt e-rovarok végzik, egyedszámcsökkenésük jelentős élelmezési problémákat is felvet. A beporzó rovarok védelmét tekintve a természetes élőhelyek helyreállítása, változatos mélylegelők kialakítása, valamint a növényvédőszerek használatának csökkentése hozhatna áttörést. Nagy mértékben függ az emberiség élelme a méhektől, ezért is fontos, hogy vigyázzunk ezekre a nagyon értékes rovarokra. A folytatásban részben maradunk még a témánál, bemutatjuk a titokzatos bálnát, aminek csak a hangját ismerjük. Aztán szó lesz arról is, hogy indul az orosz Mars misszió, valamint megtekinthető Magyarországon egy eredeti holdkőzet darab.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most egyebek mellett bemutatjuk azt a titokzatos bálnát, aminek csak a hangját ismerjük. Hallott már az 52 herces bálnákról? Valószínűleg nem, legalábbis nem többes számban, mivel az 52 herces bálnából a világon úgy tűnik összesen egy példány él. Még azt sem látta senki, csak az általa kibocsátott hangfrekvenciája miatt kapta a furcsa becenevet. A kutatóknak fogalmuk sincs, milyen állatról lehet szó, de az biztos, hogy a hangja sokkal magasabb, mint más bálnafajoké. A bálnát először az 1980-as években észlelték. Azóta a világ több pontján is felbukkant, de mindig ez volt az egyetlen példány, ami ezt a hívójelet hallatta. Ezt a felvételt például a Csendes óceánon rögzítették. A hangelemzésnél kimutatták, hogy a jeleket egy bálna adja ki, még ha a frekvenciatartomány szokatlan is. A barázdás vagy a kék bálnával ellentétben az 52 herces bálna magasabb, rövidebb és gyakoribb füttyöket hallat. Az állat hangja az utóbbi években elmélyült. A tengerbiológusok szerint ez annak lehet a jele, hogy időközben felnőtt korba lépett. Az 52 herces bálnát együttes erőkkel keresik például az Egyesült Államok műszaki haditeste, az Amerikai Védelmi Minisztérium és a haditengerészet, de még sohasem akadtak a nyomára. A szakértők szerint az állatnak születési rendellenességei lehetnek, de azt sem zárják ki, hogy egy hibridről van szó, például egy kék bálna és egy másik fajnászából született egyedről. Az a tény viszont, hogy az 52 herces bálnát a felfedezése óta minden évben észlelték a világ számos pontján, arra utal, hogy az állat jól van, csak éppen nagyon magányos lehet. És a tengerekből emelkedjünk az űrbe, indul az orosz Mars misszió, ez a következő témánk. Oroszország missziót küld a Marsra 2019-ben, a hold pólusain pedig a szakemberek víz után kutatnak majd. Az űrhajósok repültetésének és sugárvédelmének, valamint a leszállásnak a technológiáját a tervek szerint a Hold programban tökéletesítik majd. Oroszország először ember nélküli, majd pedig emberes repüléseket tervez küldeni a távoli űrkutatása céljából a Hold program és a Mars tanulmányozására. A szakértők megpróbálnak majd leszállni a sarkokra a Holdon, mert a feltételezések szerint ott vizet találnak, majd onnan kezdhetik el a távoli bolygók és a távoli űrkutatását. A Roszkoszmosz orosz űrkutatási hivatal tavaly júliusban közölte, megkezdik a Mars repülés előkészítését 2019-ben. Oroszországnak a 2016 és 2025 közötti időszakra vonatkozó űrkutatási terve 8, a Hold, a Mars és a Naprendszer bolygóit tanulmányozó űreszköz felbocsátásával számol. A Mars kutatás ezen belül alapvetően a Roszkozmosz és az Európai űrügynökség az ESA együttműködésén alapul. És ha már szóba került a Hold, Magyarország legnagyobb nyilvános helyen látható holdkőzetével gyarapodott a Zselici Csillagpark meteorit gyűjteménye a közelmúltban. Az 5 cm hosszú, 25 g súlyú, a Hold felszíntől való elszakadás nyomait magánviselő lelet Algériából a valaha felfedezett legnagyobb holdi meteorit hullásból származik. A holdkőzetek meteorit formájában azután hullhattak a Földre, hogy egy kisbolygó vagy üstökös egykor a hold felszínének ütközött. A becsapódás ereje pedig kisebb-nagyobb darabokat szakított ki belőle. A kutatók ilyen kőzetdarabokra eddig elsősorban az Antarktiszon, az Arab-félszigeten és Észak-Afrika sivatagaiban bukkantak. Eredeti holdkőzetet állítottak ki a Zserici csillagparkban, a többi között erről hallhattak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig visszatérünk a Földre, a jövő városát tervezi Kína. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy a jövő városát tervezi Kína. Új lendületet kapott Kínában, Hebei tartományban Xiongxian megye fejlesztése, ami válasz lehet a túlterhelt és szennyezett levegőjű főváros Peking problémáira. Ám, noha erről hivatalosan nincs szó, jóval később akár az új főváros szerepére is aspirálhat mindaz, ami a térségben épül. Alig 100 kilométerre Peking központjától Kína évtizedekig tartó vállalkozásba foghat bele. Ennek végső célja egy olyan szuperváros megépítése, amely egyszerre van harmóniában a környezetével és válik fenntartható élettérré, amiről a legkorszerűbb információtechnológiai megoldások gondoskodnak. Évtizedekig is eltarthat, mire a terveknek megfelelően beépítik azt a közel 2000 négyzetkilométeres területet, amely Hebei tartományát fokozatosan Kína egyik, ha nem a legfontosabb térségévé teszi. A teljes terület nagyjából háromszor akkora lesz, mint New York, és minden bizonnyal ez az új metropolis lesz az ország egyik legfontosabb városa a jövőben. Nem akarunk magasra törő épületeket, betondzsungelt vagy üvegfalakat emelni a területen. A vízre és a fákra akarunk támaszkodni, mondta Chen Gang, a projektigazgatóság egyik tagja. A víz egyre nagyobb kincs Kínában is. Az országban az elmúlt évtizedekben lezajló gyors ütemű urbanizáció ugyanis jelentős veszteségeket okozott a vizes, mocsaras területek arányában. A hatalmas vállalkozás a környezetbarátságot és a fenntarthatóságot hangsúlyozza, mind a lakóövezetekben, mind a kereskedelmi városrészekben. Külön figyelmet szentelnek a zöld energiáknak, az újrahasznosításnak, valamint a szennyvíztisztító megoldásoknak. Ezeknek a szempontoknak csúcs technológiával kívánnak megfelelni, így az új város nem csak öko, hanem okos város is lesz. Ezért Kína három legjelentősebb technológiai vállalata létrehozott egy konglomerátumot a szükséges fejlesztések megvalósítására és mesterséges intelligencia megoldások adaptálására. A mérnökök szerint Xiongan a városok jövőjének reprezentatív települése lesz, ahol nélkülözhetetlen a mesterséges intelligencia, és amely a következő 1000 év egyik megalapozó fejlesztése lehet egész Kína számára. A minden szempontból óriás vállalkozás első lépéseként egy nagyjából 100 négyzetkilométeres terület fejlesztését valósítják meg. Az is biztosan látszik, hogy elsőként a Peking tehermentesítését célzó logisztikai és kereskedelmi beruházások indulnak meg, párhuzamosan a digitális megoldások helyszíni alkalmazásával. Az előzetes becslések szerint a projekt teljes költségét 290 milliárd dollárra teszik. Ez közel 77 ezer milliárd forint, több mint Magyarország két évnyi GDP-je. Összehasonlításként Kína nagyjából ennek az összegnek a tizedét költötte és költi a világ legnagyobb folyami duzzasztójára, a háromszúr doggátra, Szaúd-Arábia pedig ennek közel kétszeresét szánja a saját sivatagi város utópiájára. Arra többen felhívták a figyelmet, hogy ennek a hatalmas technológiai csomópontnak a megépítése hasonló jelentőségű, mint Shenzhen városa, amely jelenleg az egyik legfontosabb technológiai város Kínában. Az is bizonyos, hogyha beindulnak a tervezett fejlesztések, újra Kína egyik szegényebb térségének arculata változik meg végérvényesen. Egyelőre a jövő kérdése az is, hogy Xiongan, amelynek jelentése csodálatos béke, egyszer majd leválthatja-e Pekinget új fővárosként. Akár annak ellenére is, hogy Peking mellett a múltba nyúlnak vissza az 1000 éves érvek. Épülhet tehát a jövő szupervárosa Kínában, és a folytatásban is új technológiát mutatunk be, szupergyors buszföld alatti létesülhet a városokban, és szó lesz arról is, hogy hidrogénes rendőrautókat vetnek be Londonban.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Jöjjön tehát a szupergyors busz föld alatti. A jelek szerint Elon Musk üzletember feltaláló meghallotta a kritikusok hangját, akik szerint nem lenne jó ötlet az autós forgalmat a város alá vinni. Most itt egy másik terv. Alig egy évvel ezelőtt, 2017 májusában mutatta meg Elon Musk legújabb ötletét, amivel forradalmasíthatná a városi közlekedést. A cég nem egy új elektromos autót fejlesztett, hanem egy olyan rendszert, amivel az autós közlekedést részben a föld alá lehetne vinni. Az elképzelés szerint egy speciális lift segítségével vinnék a mélybe a városi autókat, hogy aztán a föld alatt kiépített rendszerben mintegy 200 km per órára gyorsulva vigyék azokat a kívánt célállomásra. Ennek köszönhetően felgyorsulhatna a városi közlekedés, és az utakon is kevesebb autó lenne. Az első ránézésre meglehetősen futurisztikus elképzelésről azután gyorsan kiderült, hogy nem is lenne annyira hasznos, mint azt korábban gondolták, mert még tovább fokozná a zsúfoltságot. Mivel a forgalom a városok magját keresi főleg, az, hogy még több autót öntsenek alagutak a belvárosokra, semmire sem megoldás. A kritikák miatt a cég átdolgozta a föld alatti tömegközlekedés stratégiáját, ami a jövőben a gyalogosok és kerékpárosok, mintsem az autósok gyorsabb haladását tenné lehetővé. Erről az elképzelésről maga Elon Musk mutatott be egy videót, amely alapján elég lenne egy megállóban beszállni egy buszba, majd az szép lassan a föld alá süllyedne, hogy elinduljon a kiválasztott cél felé. Hogy mikor lehet belőle valóság, az egyelőre még kérdés, de Los Angeles alatt már fúrják az alagutakat, Washington pedig most egyezett bele a fúrások megkezdésébe. És maradunk még a közlekedésnél, a folytatásban hidrogénes rendőrautókat vethetnek be Londonban. A bűnözők nem tudni, mit fognak szólni majd a londoni rendőrség legújabb szerzeményéhez, egy üzemanyagcellás autóhoz, de a környezetvédők biztosan szívesen mennének vele egy kört. London tiszta levegőre vonatkozó stratégiai tervének nem csak az a része, hogy kitiltják a dízeleket 2040-re, hanem az is, hogy a rendőrségüknél legyen a világ legnagyobb, nulla kibocsátású hidrogén üzemanyagcellás rendfenntartó flottája. A hidrogénes autó ezt kitűnően szolgálná, ugyanis körülbelül 300 mérföld, mint egy 483 km hatótávú jármű kipufogóján tényleg csak vízgőz távozik. A probléma mindössze, hogy összesen 5 hidrogéntöltő állomás van egyelőre, ahol tankolni tudnak. A 2014-es Los Angeles-i autósón bemutatott és a következő években már gyártásba is küldött japán jármű kevesebb mint 10 másodperc alatt gyorsul nulláról 100 km per órás sebességre, és csúcs tempója 178 km per óra. A lényeget tekintve a működési mechanizmus hasonló egy üzemanyagcellás autóban is, mint a normál elektromos kocsiknál, csak még ott az akkumulátor eteti a motort. Itt az üzemanyagcellákban zajló elektrokémiai reakció révén keletkező elektromosságnak köszönhetően halad előre a kocsi. Az elektrokémiai rész nagyjából annyi, hogy a hidrogén egyetlen proton és elektron részecskéjét ketté választják, úgy, hogy egy filteren csak a proton tud átjutni, az elektronnak pedig egy vezetéken kell visszajutnia a protonjához, de ott már oxigén is van, miközben viszont elektromos áram keletkezik, amit hasznosítani tudunk. A reakció végterméke végül nem más, mint szintiszta H2O, vagyis víz. Ennyi tehát arról, hogy hidrogénes rendőrautóflottát szeretnének kialakítani a közeljövőben, Londonban. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.